A telefonon a túlsó végén Herman Bernadett, az m4privátbankár.hu főmunkatársa. Egy más témával foglalkozunk a infláció után, mégpedig tartós befektetési számlák és azok volumene ide-haza ugyan alakul. Ugye olyan megtakarítási forma ez, ami ugye adókedvezményekkel jár, felvétéve, hogyha a befektetések utáni hozamokat bent tartja valaki, ez általában 3-5 évig, nem mondják ki, ez attól függ, hogy milyen típusú befektetésről van szó. Mekkora volumen? Ugye ez egy gyakorlatilag olyan pénz, ami elhelyez az ember és szépen fial. Mekkora volumenben van a magyar polgároknak, adófizetőknek tartós befektetési számlája?
Hát most jelentek meg a friss adatokkal a Magyar Nemzeti Banknál, mert a 7100 milliárd forintot is meghaladja a tartós befektetési számlákon kezelt vagyon, és az ilyen számlák száma is rekord magasságban van, mert megközelíti az 500 ezer darabot, 494 ezer darab volt az fél év végén ezekből a számlákból, tehát hatalmas összeget tartanak ezen a magyarok most.
De most a számla, tehát a befektetési számlák volumene és a számlákhoz tartozó tulajdonosok száma hogyan viszonyul egymáshoz? Mert ugye nem feltétlen jelenti azt, hogy egy embernek csak egy van.
Hát ez egyáltalán jelenti azt, sőt általában azok a ugye a tartós befektetési számla az úgy működik, hogy minden évben van egy gyűjtőjét, tehát most például 2025-ben van egy gyűjtőjét, ebben az évben lehet betenni pénzt. Ezekre a számlákra, ezeket már 25 ezer forinttal is meg lehet nyitni, de jellemzően akik megnyitják, azok ilyen több millió forintot szoktak rátenni. És akkor évvégén ez a számla bezárul, onnantól kezdve nem lehet már több pénzt betenni, és 5 éven át kell rajta tartani a pénzt ahhoz, hogy a befektetést végül, tehát a befektetést a hozamaival, kamataival együtt kamatadómentesen és fotómentesen fel lehet szenvedni majd az 5. év végén. Szóval emiatt, tehát hogy minden évben újat kell nyitni, nagyon sokan azt csinálják, hogy minden évben nyitnak egy újat, tehát a legtöbb embernek, a legtöbb ilyen privátbanki ügyfélnek 6 ilyen tartós befektetési számlája van egyszerre, a mostani az idei, ami a gyűjtőéves, és minden egyes évre, ami az elmúlt 5 évben volt, van egy, amin kamatoznak a megtakarításai. Tehát ez általában véve ilyen privátbanki viszonylag vagyon az ügyfélkörnek a megtakarítás, vagy a számlája, de ez nem jelenti azt, hogy nem élhetne ugyanez a lehetősége bárki, akinek kevesebb megtakarítása van.
Jó, de azt lehet tudni, hány ilyen számla tulajdonos van?
Hát nem lehet szerintem tudni pontosan.
Valami sac per kb, hogy mondjuk a számlákat mennyivel osztjuk, és akkor körülbelül lehet sejteni, hogy egy kézen hány ilyen számla van?
Hát a privát bankok azt szokták mondani, hogy az ügyfeleknek minden évben van egy ilyen számlájuk, és hát úgy tűnik, hogy Magyarországon létezik körülbelül ilyen 40 ezer privát banki ügyfél, tehát nekik biztos, hogy van számlájuk, de én azt gondolom, hogy a prémium banki ügyfeleknek vagy másoknak is lehetnek ilyen számláik.
Jó, tehát néhány, de, akkor a volumen hát néhány 10 ezer, jó, oké.
Én egy ilyen 100 ezer nagyságrendű emberről lehet szó, aki ilyen számlát vezet szerintem a szolgáltatók már.
Na most azt mondod, hogy bárki, oké, de most erre a hallgató azt mondja, hogy nagyon jól hangzik ez a bárki, lehetnék akár én is, na de mondjuk azt mondja, hogy a legkisebb befektetés 25 ezer forint. Szóval mi az a mennyiség, amivel, hogy mondjam, már szemmel látható hozamot lehet elérni, mert most lássuk be, 25 ezer forintot az ember berak, mert a legügyesebb vagy jó évet zár, és ez 10%-os hozammal keres 2500 forintot adómentesen, hogy mondjam, nem túl életszerű. De mi az a volumen, aminél már valóban egy olyan összeget lehet elérni, amivel lehet aztán tovább gondolkodni?
Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy 25000 forint az még valóban kevés, de egy néhány 100 000 forint az már biztos, hogy jó befektetés lehet. Tehát most gondolj bele, hogyha például gondolom bele, hogyha mondjuk valaki néhány évvel ezelőtt megvettem, hogy 10 000 forintért az OTP részvényt, ami most 30 000 forintot ér, akkor mondjuk ennek a 20 000 forintnak, ami a hozam, ennek a 28%-át kellene, tehát a 15%, meg 13% szociális hozzájárulás, vagy nem, bocsánat, nem ennek több, bocsánat, csak a részvények, csak a 15%-os kamatot kell befizetni, de hogy 20.000 forintnak ugye a 15%-a az 3.000 forint. Tehát azok, akik mondjuk ezt a még 1 millió forintot befektetett például OTP részvénybe, annak idején 10.000 forintos OTP részvénybe, azok most, tehát, hogy hát, na, bocsánat, hogy szerve gyorsan ki kell ezt elmondom, tehát 3.000 forintot.
Jó, tehát 1 milliót betett, most 3 milliót ér, igen, ezt tudjuk mondani, 2 milliót keres, és akkor így van, adómentesen.
Igen, és akkor ebből nagyon sokat vissza kellene fizetni az államnak, tehát több 100.000 forintot vissza kellene fizetni az államnak. Szóval szerintem mindenképpen megéri, hát akkor a számlavezetési díj 15 év alatt, hogy ezt ne tudja kitermelni. Tehát én azt gondolom, hogy 1 millió forint, vagy akár néhány 100.000 forint, az is akár ez volt a tartott befektetési számla már meg tudja érni a befektetőket.
Miért van erre adókedvezmény? Az ember azt feltételezi, hogy rendben van, nyilván ugye ez egy hozam, valamennyi közpénzt akár lehetne is visszakérni, adókedvezmény jár, adózni nem kell, miközben egyébként meg azt lehet hallani, hogy ugye a munkaalapú társadalmat építünk.
Hát ezeket a tartott befektetési számlákat már jó régen, tehát még szerintem az előző kormányzatok idején hozták létre, akkor, amikor nem sokkal az utána azt követve bevezették 2006-ban a 15%-os kamatadót. Azóta ezek megmaradtak így ebben a formában, és 2009-10 körül indultak a tartós befektetési számlák. Megtartották ezt a befektetési formát, ennek voltak olyan időszakai, amikor nagyon visszaesett a forgalmuk, például amikor nagyon sok állampapírt vásároltak akár a privát banki ügyfelek, és ilyen időszak volt 2019, amikor bevezették ezt a Makro Super állampapírt, akkor szintén visszavethette ezeknek a forgalmát a prémium magyar állampapíroknak az elterjedése, mivel a magyar állampapírokra nem kell kamatadót fizetni, de azok a tényezők, amikor például az állampapírpiacról kiáramlik a pénz, és más befektetést keresnek a megtakarítók befektetési alapokat, részvényeket maguknak, akkor keresik azokat a lehetőségeket, hogy ne kelljen adót fizetniük, és az volt a fő koncepció emögött, hogy jó lenne, hogyha nem rövid távra fektetnék be a pénzüket az emberek, hanem hosszabb távon nem nyúlnának hozzá, hanem hosszú távú befektetéseik lennének, és akkor ezért indították el ezeket a tartós befektetési számlákat. Az viszont tény, hogy amikor ezek elindultak, akkor még az állampapíroknak a kamatát is terhelte kamatadó. Mert akkor volt egy olyan koncepció emögött, hogy az állampapírokból ne szálljanak ki túl hamar, hanem az állampapírokat is ilyen számlákot tartsák. Most ugye ez megváltozott. Az állampapírokat már nem muszáj ilyen számlán tartani ahhoz, hogy a kamatadót megveszi az ember.
Még egy kérdés, hogyha az ember így beleszáll ebben, így akkor mondod, hogy nem nyúlhatsz a pénzhez, de mondjuk, hogy mondjam, a portfóliót variálatod menet közben? Bocsáss meg.
Igen, bocsánat, tehát hozzá lehet nyúlni a pénzt, tehát lehet igen, a portfóliót lehet variálni közben, tehát lehet eladni tehát az adott évi tartós befektetési számlán lévő befektetéseket lehet variálni, azokkal lehet variálni a portfóliót, hogyha valaki úgy gondolja, hogy másképp nagyobb hozamot érhet el, de hozzá is lehet nyúlni a befektetéshez. Hát annyi kikötés van, hogy ugye a harmadik gyűjtő év végén már ki lehet venni részben megtakarítás belőle, vagy akár az egész megtakarítás, és akkor kevesebb adót kell fizetni, akkor 10%-ra csökken a kamatadó mértéke. De az korábban is ki lehet venni belőle a pénzt, ebben az esetben is megszűnik az egész tartós befektetési számla, és ugyanúgy kell utána adózni, miközben a sima értékpapírszámla lett volna a megtakarítás.
Na, nagyon szépen köszönöm Herman Bernadettet, az m4privatbankár.hu munkatársát hallották itt az elmúlt percekben. Mi zenével megyünk tovább, majd jön egy kis érdekesség, és 10 órakor friss hírekkel jelentkezünk a 94.2-n.